ige hirdetésünk előtt engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy a mai nap talán több idézetet fogok olvasni, mint amennyit szoktam, de annyira a témához illőek, hogy inkább az ihletett írás mondja majd el, mint hogy én. A szombatiskolák témája indított arra, hogy a megalkuvásról szóljak most e délelőtti órában. Már az előző negyedévi szombatiskola, amelyet Jeremiás könyvéből tanulmányozhattunk, az is késztetett erre, mert láthattuk, hogy a prófétának, Jeremiásnak az igazsághoz való ragaszkodása nem mindennapi volt. És a mostani szombatiskolai tanulmányunk is, amiben azt tanulhatjuk, hogy hogyan munkálkodik Isten a történelemben, és hogy kié lesz a győzelem, és kié nem, amelyről Jelenések könyve a sok-sok proféciája mellett világosan beszél. És itt egy személyes érintettséget is hadd mondjak el, hogy mindig félelemmel olvasom Jelenések könyve 21. részének a 8. versét, amely azután, hogy felsorolja, hogy kiké lesz a győzelem, kik nyerik el az üdvösséget, elmondja, hogy kiké nem. És ezzel a kifejezéssel kezdi, hogy a gyáváknak pedig és hitetleneknek, és ott több mindent felsorol, és azzal végzi, hogy a kénkővel égő tóban lesz. Lehet, hogyha mi rangsorolnánk, akkor előrébb kerülnének a kegyetlenek, a gyilkosok, vagy sok-sok mást, kinek mi az értékrendje, de talán nem a gyávaságot tennénk legelső helyre. Itt mégis ezt olvashatjuk a Szentírásban, és itt én is személyes érintettséget érzek ezen a téren, tehát ilyen szempontból is tanulmányoztam most az írásokat és az Ellen White idézeteit, hogy mit ír erről, mert hogy a megalkuváshoz gyávaság kell, és a bátor kiálláshoz pedig hit és bátorság, Istentől vett bátorság. Ugye ez egy érzékeny, kényes téma, de mindaz, ami nem csak a külsőt érinti, a külső megnyilatkozásainkat, hanem a tetteink, megnyilatkozásaink miértjére, indítékaira keresi a választ. Ez minden ilyen téma valahol a belsőnkbe ható. Ugye nem csak a Biblia lapjain találkozhatunk ezzel a kifejezéssel, hogy megalkuvás, sajnos átszövi a mindennapjainkat. Először is gondolhatunk arra, hogy a belsőnkben dúló viharok, azok miből keletkeznek, amikor elhallgattatjuk a lélek hangját, miről a Szentírás így beszél Pál apostolnak címezve, de nekünk is, hogy rugódozunk az ösztöke ellen, akkor ezt valamiért tesszük. Akkor ott két hatalom harcol bennünk a jóért, és valamiért helyzetekben elhallgattatjuk azt a jót, ami olyan világosan szeretne kirajzolódni előttünk, és egyre világosabban minél inkább engednénk ennek a belső hangnak, a Szentlélek hangjának, annál inkább tisztává, egyértelművé, világossá szeretné az Isten tenni számunkra, személy szerint a mi útunkat, a mi döntéseinket, mert sokszor, nem tudom, hogy lehet, hogy ti is vagytok így, én sokszor vagyok úgy, hogy a Szentírás elénk tár egy világos utat, megmutatja, hogy mi az élet útja, de amikor ilyen egyéni döntések előtt állunk, akkor sokszor az ember nem tudja, hogy mi a helyes, és mi az, ami nem. És ezért fontos, hogy nagyon megtanuljunk, és egyre inkább megtanuljunk a Szentlélekre hagyatkozni, hogy a Szentírás utasítása, vezetése az egyértelmű legyen a lélek hangjával, és ezt mi megértsük. Ugye ez a megalkuvás, ez sok esetben ott lehet munkahelyeken, létcsendben, mert esetleg kirúgnak, hogyha felemeled valami ellen a szavadat. A társadalomba, a politika szinterén is egyre inkább részt vesz, mert nem mond el a véleményedet, vagy azt mond, amit a nagy testvér is hallani akar, Tehát hagyatkozz arra, hogy mi a széles úton járó embereknek, a tömegeknek a véleménye, és inkább simuljál bele abba, mint sem, hogy képviseld az egyéni véleményedet, képviseld azt, ami szerinted Isten előtt is kedves. Ugye eljátszottam ezzel a kifejezéssel, hogy az ember az gerinces lény. Ugye fizikailag igaz ez a mai napig, de lelki értelemben egyre inkább elveszítjük ezt a gerincességünket. Erőszak miatt, vagy önként, érdekből hajol meg a gerincünk bizonyos helyzetekben, problémákba. Ez kérdés mindannyiunk számára, és kinek mindannyiunknak, magunknak kell erre keressük a választ. De mielőtt azt mondanánk, hogy nem olyan nagy ügy helyzetekben máshogy dönteni és tenni, mint ahogy szeretnénk, nézzük meg, hogy mit mond erről a Szentírás. Nézzük meg, hogy azt mondja-e, hogy hát az alkalmazkodás az igenis keresztényi dolog, és hogy alkalmazkodjunk, vagy azt mondja, hogy álljunk ki az igazság mellett, álljunk ki helyzetekbe amellett, amit mi igaznak vélünk a Biblia alapján, és hogy hogyan tegyük ezt. Ugye a megalkuvás szóhoz hasonlítanám, vagy tehát azzal egyenértékűvé tenném a meghasonlás kifejezést. És ezt a szót találhatjuk szinte mindegyik evangéliumba, és konkrétan egy ígét kerestem meg ezzel kapcsolatban. A Máté evangélium a 12. részének a 25. versében mondja Jézus. Tehát a 12. rész 25. versében, hogy minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Tehát úgy gondolom, hogy ezek elég komoly kifejezések és figyelmeztetés Jézus részéről, hogy a megalkuvás, meghasonlás az nem egy-egy tettünk, hanem az egy mélyebben gyökerező dolog, az belől jön létre az ember lelkébe, és ne gondoljuk azt, hogy ó, hát tettünk valamit, és átlépünk azon, hanem a meghasonlás által mi magunk, önmagunkkal hasonulunk meg, és ennek a vége az összeomlás. Tehát nagyon is fontos és érdemes erről gondolkodnunk. Gondolkodtatok-e már azon, hogy mekkora kincs, hogy ismerhetjük a Szentírást, hogy kezünkbe lehet az a biztos mérce, hogy nem csak a kezünkbe, hanem engedhetjük, hogy a szívünkbe és az elménkbe hasson munkálkodjon. Példabeszédeknél találjuk azt az ígét, ha valaki jegyzetel, mondom 16. rész 11. versében, hogy az Úré az igaz mérték és mérő serpenyő, az ő műve minden mérőkő. Tehát van mihez szabjuk az életünket. Tehát ez egy hatalmas kincs, hogyha arra gondolunk, hogy világban úgy élnek emberek, úgy élik le az egész életüket, hogy nincs egy bizonyos mérce számukra, ahogy esik, úgy puffan, olyan döntéseket hoznak, ami számukra éppen aznap megfelelő, amilyen lábbal kelnek fel, az is befolyásolja, hogy éppen mi mellett döntenek, vagy mi ellen döntenek. És nekünk meg itt van ez a mérték és mérőserpenyő, amire rátehetjük minden döntésünket. Van mihez szabni magunkat. Ezen az ígén is, ezen a kifejezésen is úgy elgondolkodtam, hogy ugyan régies kifejezés, de mennyire igaz. Ahogy Pál apostol is mondja, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem az, hogy elváltoztok a ti elméteknek megújulása által, az csak úgy mehet végbe, hogyha mi ismerjük, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Tehát csak ez az egyetlen egy út van számunkra, hogyha mi az Isten beszédéhez szabjuk önmagunkat, döntéseinket, megnyilatkozásainkat. Azért is nagyon fontos erre gondolnunk, mert igazság már nincs. Azt mondhatjuk, hogy ma már a keresztény világban sincs nagybetűs igazság. Hogyha figyelitek a megnyilatkozásokat, akár lelki vezetők, egyház vezetők részéről is, egyre inkább az nyilvánul meg, hogy az igazság többes számúságáról beszélnek. Tehát ma már ezt így vélni, hogy itt van számomra a Biblia, és ez számomra egy biztos útmutatás és vezetés. Ma már sajnos egyházak sem gondolkodnak így. Magához a Bibliához nyúlnak vissza, de az igazság többes számúságáról, pluralizmusáról beszélnek. És ekkor kiállni amellett, hogy mégiscsak egy út van, és egy igazság, ami az örök életre vezet, ez már kellemetlen feladat, kényes kérdés, mert ebből az következik, hogy minden mást hamisságnak tartunk, ami nem a teljes igazság. És amikor egyre inkább, hát ugye a mostani szombatiskoláinkban is azt tanulmányozhatjuk, hogy egyre inkább az egyházi hatalmak jutnak szerephez, és egyre inkább hangosabbá válik ez az emberi társadalomban is, ez az útmutatás vezetés, akkor ez egy nagyon kényes dolog, és nagyon felvértezve kell legyünk arra, hogy mikor és mit szóljunk, és hogyan szóljunk, és hogy befolyásoljon e bennünket az, hogy akkor hogy tekintenek ránk, hogyha mi az igazságot képviseljük. Néhány példát szeretnék megemlíteni, hogy emberek miért alkuttak meg, és mi lett ennek a következménye. És figyeljük meg, hogy a belől végbe menő meghasonlás, mert hogy ott megy először végbe, az többnyire csak hamar tetteinkben is láthatóvá válik. És itt néhány bibliai történetet szeretnék megemlíteni, és akár ajánlanám, hogy utána otthon tanulmányozzuk ezeket a történeteket is magunk számára. Ugye Áron megnyilatkozását, viselkedését szeretném először megemlíteni, amikor az aranyborjút megöntik. Ugye a pusztába vándorol Izrael népe, elérnek a Sínai hegyhez, ott a törvényadás bekövetkezik, a nép átéli azt, hogy az Isten leszáll a hegyre, és ők félelemmel és rettegéssel veszik körbe a hegyet. Megkapják a 10 parancsolatot, vagyis kihirdetődik, és utána Mózes felmegy a hegyre, hogy majd írásosan is lehozza magával, hogy ott töltsön. Itt még a nép nem tudja, hogy mennyi időt, nem is szeretném itt magát a történetet szaporítani, arról beszélni, mert ismerjük a történetet mindannyian, hogy Mózes késik, és a nép mit gondol magában, hogy már lehet, hogy vissza sem jön, lehet, hogy meghalt, menjünk vissza mi Egyiptomba, szerezzünk magunknak látható Istent, aki majd visszavezet bennünket. És itt nem magát a történetet szeretném boncolgatni, hanem Áron magatartását, hozzáállását, hogy az ő megalkuvása ebben az esetben mit okozott. Hogy állhatott volna-e úgy meg a nép élén, mint ahogy Mózes tette ezt, vagy egyszerű volt ez az út, amit ő követett. Ugye, hogyha Áron tekintett nélkül a következményekre, bátran síkra száll az Úr ügyért, akkor meg is gátolhatta volna azt, ami végbe ment. Ugye ő itt magába latolgatta a fejleményeket, az eseményeket, hogy kéri majd a kincseket a néptől, az aranyaikat, és hogy hát ahhoz bizonyára nagyon is ragaszkodnak, és nem fogják odaadni, és akkor ezzel már lezáródott a dolog, akkor nem öntenek aranyborjút. Csak ő nem számolt azzal, hogy a nép számára ez, amit most kitűzött maga elé, hogy látható Isten szerezzen magának, ez sokkal fontosabbak voltak, mint az egyéni kis érdekeik abban a pillanatban, és úgy olvashatjuk, hogy a nép örömmel vitte az Egyiptomból hozott kincseiket, és örömmel adták oda, hogy abból aranyborjú öntessék. Úgy olvashatjuk a pátriárkák prófétákba, hogy ha ő maga is szilárd és hű marad Istenhez, ha a Sínai hegy lábánál átélt rettegést és a nép fogadalmát, melyet Istennek tett, elismételte volna előttük, elfojthatta volna a lázadást. Ám de engedékenysége a nép kívánságával szemben felbátorította őket, s bűnözésükben messzebb mentek, mint ahogy előzetesen elgondolták. És egy ember megalkuvásának, tehát nem azt mondhatjuk, hogy ő a főben járó bűnös, mert hogy ő ilyet kitalált, de hogy ő ekkor ebben a helyzetben olyan pozícióban volt, hogy meggátolhatta volna ezeket az eseményeket. Hogyha kiáll és az Isten mellett szól, ha néhány nappal előtte lezajló eseményekre tereli a figyelmüket, és megalkuvás nélkül bátran, szilárdan az igazság mellett megáll, akkor 3000 embernek nem kellett volna meghalnia. Itt nem kell, hogy azt mondjuk, hogy most ezek akkor megtért, vagy nem megtért emberek voltak, vagy akkor megtértek volna. Tehát nem az a lényeg, hogy itt tovább gondoljuk ezeknek a sorsát, mert valószínű ezek hajlamosak voltak a megalkuvásra, és a minden gonoszságban teljesek lettek. De itt magát csak ezt az egy eseményt vizsgálva, hogy bármilyen döntést hozunk, az soha nem csak önmagunkra van kihatással, hanem másokra, a környezetünkre is, mint ebben az adott helyzetben. És az Isten lehet, hogy helyzetekben azt akarja, azt várja tőlünk, hogy mi az igazság mellett kiállva másokat is a jóra befolyásoljunk. Mindenkinek, tehát nem abba az irányba szeretném elvinni a gondolatot, hogy nekünk egymás lelki ismeretévé kell válnunk. Mert ez a legnagyobb kincs, amit az Isten az embernek adott, hogy szabad választásunk van, és szabad döntésünk van minden élethelyzetben. Az Isten elmondja, hogy mi az, ami a jó út, mi az, ami az életútja, mi az, ami tanácsol, de a döntés a mi kezünkben van, és ezt nekünk sem szabad egymástól elvenni. De egy-egy helyén mondott szó, igazság mellett való kiállás befolyással lehet másokra is, és az élet útján való irányultságban vezetheti őket tovább. Másik történetünk az Bálám esete. Bálám prófétájé, aki nem konkrétan az Isten népe, Izrael népe között élt, de hogyha elolvassuk azokat a fejezeteket, amelyek róla szólnak, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy Szíriában élt ugyan, onnan hozatja őt el a király, a pogány király, de hogy Isten prófétája volt, mert több igében úgy is nyilatkozik az Istenről, mint akivel ő személyes kapcsolatba, közösségbe volt. A Pátriárkák Proféták című könyvünk ír többet erről, hogy igen, Istennek valamikori prófétája volt, de elbukott, nem tudunk róla többet. Ezt az egy élethelyzetet, amelyet felvázol előttünk Mózes 4. könyve, ott a 22. fejezettől a 24. fejezetig olvashatunk róla, és aztán utalásokat találunk a Szentírásban, Péter apostolnál is, Jelenések könyvében is, a Bálám útjáról, a Bálám tanításáról. Tehát ezt is érdemes átgondolni, ha csak így címszavakba is, hogy Bálámot mi vitte a teljes megalkuvásra. És ez talán azért is egy különös történet, mert hogy annyira nyilvánvalóvá teszi Isten számára az utat. Hogy sokszor mi örülnénk annak, hogyha szólna hozzánk álomba az Isten, vagy megmutatná az utunkat ilyen nyilvánvaló módon, és akkor mi úgy gondoljuk, hogy azon indulnánk el, hát itt van egy ember, akinek az Isten világos útmutatást ad, és őt mégis a valami más belülről ható hatalom és erő más irányba viszi. Tehát azért is érdemes a Bálám történetén gondolkodni, mert láthatjuk, hogy Sátán mindig megtalálja azt a fogóckodót az életünkbe, amin horogra akadhatunk, ami a leggyengébb pontunk. Itt Bálámhoz jönnek a követek, és először is a hiúságát szólítják meg. Azt mondja az írás, hogy mert jól tudom, hogy akit megáldasz, áldott lesz. Tehát ezzel a kéréssel küldi hozzá Bálák a moábiták királya az ő követeit, hogy jár el és átkozd meg ezt a népet, amely kijött Egyiptomból, mert ellepi az egész földet, és hogy őket még eddig nem támadták meg, de ott vannak a határon, és fél, hogy ez minél, tehát hogy hamar bekövetkezik, és hogy jól tudom, hogy akit te megáldasz, az áldott lesz, akit pedig megátkozol, az átkozott lesz. Tehát milyen dolog ezt hallani? Tehát nem úgy, mintha hájjal kenegetnék a próféta lelkét, hogy hát azért ki is vagyok én, milyen próféta. És ez nem járt egyedül ez a kísértés, hanem ott volt a gazdagságnak a vonzalma kísértése is. Azt mondja a Szentírás, hogy a jövendő mondásnak jutalma a kezeikben volt. És itt úgy olvashatjuk a történetet, hogy Bálám ott marasztalja őket. Azt mondja, megkérdem az Urat, hogy mit szól hozzá, hogy elmenjek-e veletek. Akik ismertétek, Egervári Oszi bácsi, tőle hallottam egy ige hirdetésbe ezt, hogy mit szólnál, kedves testvérem, ha megkérdezném tőled, hogy megátkozhatom-e a gyerekedet. Na hát ez körülbelül ilyen volt, hogy megyek az Istenhez, és megkérdem, hogy megátkozhatom-e a népét. Megengedi-e, hogy elmenjek a küldöttekkel, és megátkozhatom-e az Isten népét. Az Isten azt mondja, hogy nincs itt semmi keresni valójuk ezeknek, nem mehetsz el, és akkor ezt világossá is teszi másnap a követeknek, mert elmondja, hogy az Isten nem akarja, hogy én elmenjek veletek, és megtegyem ezt. Tehát akik tudnak a sorok között olvasni, azok számára ez világossá lett, hogy én mennék, én akarnák, csak az Isten nem akarja. Hát a követek aztán újra jönnek, még nagyobb kísértéssel, még nagyobb gazdagsággal. Azt üzeni a király, nincs olyan dolog, amit ne kérjél tőlem. Tehát bármit kívánsz, megteszem, hogyha jössz. És az Isten azt mondja, hogy hát jó, ha annyira menni akarsz, akkor menjél. De aztán utána ott vannak még a megállító esetek. Ugye ott van a Bálám szamara, amely megszólal, amely által az Isten figyelmezteti, hogy hát nem jó ez az út, elengedtelek, mert annyira menni akartál. De tedd mérlegre, hogy ez az Isten útja. Jó ez? És itt nem is szeretném annyira továbbiakban részletezni. Amikor megérkezik a királyhoz, akkor elmondja neki, hogy én csak azt mondhatom, amit az Isten a számba ad, te átkot vársz tőlem, de én azt fogom mondani, amit az Isten mondat rajtam keresztül, és háromszor is megáldja Izrael népét. És itt már feldühödik a király, és azt mondja, hogy most már fuss a te hajlékodba, mert én nagy gazdagsággal akartalak, és jutalommal megajándékozni, de te nem azt tetted, amit tenned kellett volna. És aztán a Szentírásnak más igéiből válik nyilvánvalóvá, hogy igen, nem átkozhatott, áldott, de ellátta őket olyan tanáccsal, a Bálám tanácsával, amivel utána romlásba vitték Izrael népét. Amikor már nem volt hű az Isten népe magához, az ő vezetőjéhez, az ő Istenéhez, akkor elhárult az akadály, és győzhetett az ellenség. Nem kell konkrétan kimondani áldást és átkot, a mi életünk az, ami megalapoz valamit, valaminek a melegágyává lesz, vagy az Isten áldásainak, vagy annak, hogy azok nem tudnak ránk áradni, és kiszolgáltatottá válunk Sátán számára, mint ahogy ebben a helyzetben is Izrael népe paráználkodott az ellenséges népek leányaival, és itt az Isten igazság szolgáltatásának kellett végbe menni, sok-sok embert megölni, hogy kitisztítsák a gonoszságot. Ez is a megalkuvásnak egy szelete. Tehát amikor a hiúság visz minket megalkuvásba, vagy a felkínált kincsek, anyagiak. Még egy másik történetet idéznék Királyok könyvéből, itt amikor talán ez még egy érzékenyebb terület, amikor a családi kapcsolatok visznek bennünket a megalkuvásba. Itt nem olvasnám magát a történetet, 2 Királyok 22. részében van lejegyezve, de aztán Krónikák könyvébe is megtaláljuk. Jozafát királyról szól, aki hűséges volt az Istenhez, aki mikor trónra került, akkor reformációkat hajtott végbe. Tényleg a Jóisten az ő áldását tudta adni ebben az időszakban az ön népére, de elkövetett egy, hát azt mondanánk emberileg, hogy hibát, ami több volt, mint hiba. A Szentírás úgy mondja, hogy sógorságot szerzett Akhábbal. Tehát ekkor Jozafát Júda királyának élén király, tehát a ketté vált nemzetből, Izrael élén pedig Akháb, az istentelen király uralkodik, az ő még istentelenebb bálványimádó feleségével, Jézabellel. És Jozafát, akinek őriznie kellett volna az igazságot, elkötelezni magát arra, hogy nem elegyedni bele Izrael életébe. Ő, úgy olvassuk, hogy sógorságot szerzett Akhábbal, és hát nem tudtam pontosan, hogy mi ez a sógorság, hogyan lettek sógorok. A Proféták és Királyokban ezt olvashatjuk, hogy néhány évvel trónra lépése után a jólét csúcsára jutott Jozafát, beleegyezett abba, hogy fia, Jórám, feleségül vegye Atáliát, Akház és Jézabel leányát. Ezzel a házassággal olyan szövetség jött létre Júda és Izrael között, amelyet Isten nem akart. Jozafát alá megy meglátogatni Akhábot, és egy olyan élethelyzetbe kerül, hogy amikor, mint előkelő vendég őt fogadják, és térne haza az ő hazájába, akkor egy felkérés jön felé. Akháb megkéri, hogy menjen vele az ellenséggel vívott csatába, az ő seregeivel együtt. Tehát jön a felkérés, amire Jozafát ígéretet tesz, de aztán úgy érzi, hogy talán elhamarkodott volt egy kicsit az ígéret, azt mondja, hogy hát keressük az Isten akaratát, vezetését, hogy mi az, hogy ő mit mond, hogy helyese, hogy menjünk ebbe a csatába, vagy nem. Több száz prófétát meghallgatnak, azok tehát egyenértékűen azt mondják, hogy igen, majd kezedbe adja az ellenséget, csak menjél, de ugye ez, amikor az ösztöke ott munkálkodik az ember lelkébe, Jozafát érzi, hogy nincs valami rendbe itt, nincs-e több próféta, és azt mondja a király, hogy de van még egy, ez a Mikeás, de az mindig rosszat jövendől, az soha nem jövendől jót. És jön is Mikeás, előhívatják, és azt mondja, hogy igen, látom Izrael seregeit szétfutva, és vezér nélkül, és hogy vereség lesz. És azt mondja, király, na, megmondtam, ugye megmondtam, hogy rosszat fog jövendőlni. És egy ilyen isteni jövendőlés után mégis elmennek a harcba. Ugye Akhábon talán nem kell csodálkoznunk, de megy vele Jozafát, mert becsület szavát adta, melyet nem akart visszavonni. Ugye ismerős ez a kifejezés máshonnan is, vagy egyáltalán ennek a miben léte, hogy valaki szavát adja, és az egy prófétának az életébe kerül. Ugye Keresztelő János feje hullik majd le egy adott szóra, amelyet valaki kimondott, elhamarkodottan, és amelyet nem akart visszavonni. Tehát amikor az emberi, nem tudom, hogy fejezzem ki, hogy az ember gőgje vagy hiúsága nem engedi meg azt, hogy fölülírjuk a mi saját magunk által hozott döntéseinket, akár az adott szavunkat is. És azt mondjuk, hogy nem hibáztam akkor, amikor ezt tettem, és ne haragudj, ebbe és ebbe nem. Tehát nem megyek bele ebbe a csatába, nem veszek részt ebbe. Ugye, Akháb meghalt ebbe a csatába, Jozafát is épp, hogy elmenekült. Nem az Isten útját járták ebben az esetben sem, amikor megalkudott azért, hogy ne legyen kellemetlen nemet mondani. És sok esetben ezt láthatjuk a történelemben is, hogy azért mondja a Jóisten, hogy ne fonódjunk mi szorosan, mint amit most látunk, hogy a világi és egyházi hatalmak egyre inkább, egyre szorosabbra fonják a kötelékeiket. Amikor mi bizonyos kegyeket elfogadunk, amikor dolgokban részt veszünk, akkor hogyan tudunk egyszer kiállni és azt mondani, hogy nem. Most ez már nem az Isten útja. Tehát kellemetlen, ugyanúgy, mint ahogy Jozafát számára volt, de mégis ez az Isten útja. Tehát ő először is azt mondja, hogy ne indulj el ezen az úton, de ha elindultál, akkor minden egyes nap, minden egyes órába és percbe van döntésünk visszafele fordulni, és az Isten útján indulni, elhaladni. Ez erkölcsi bátorságra van szükségünk, amelyet helyzetekbe adjon meg nekünk a jó Isten, hogy tudjunk így a jó és az igaz mellett dönteni. És még egyetlen egy történetet szeretnék idézni, ami számomra egy nagyon fontos gondolatokat ír le, a korszakok nyomából olvasnám, Husz és Jeromos történetéből, amikor itt már nem családi kapcsolatokról van szó, amikor nem a hiúságról, nem a meggazdagodásomról, hanem sokkal nagyobb, fontosabb dologról van szó, hogy megalkuszok-e, vagy nem alkuszok meg, az életemről van szó. Itt ennek a két embernek az életéről volt szó, és döntöttek, ahogy döntöttek, tudjuk, hogy hogyan döntöttek, csak néhány gondolatot elevenítenék fel. Ugye Husz kiállt a pápasággal szemben, meg lett annak a következménye, menlevéllel ment Konstancba tárgyalni, hogy meghallgassák az ő nézeteit, sőt a császár menlevelével menve mégis a mágjára került, mert az igazságot szólta. Nem is Huszról szeretnék szólni, hanem inkább utána az ő barátjáról, Jeromosról, akiről azt olvashatjuk, érdemes ezt az egész fejezetet elolvasni, hogy amikor meghallotta, hogy Husz elfogták, akkor ő utána indult az ő mesterének. Ez egy elhamarkodott dolog volt, mert segíteni nem tudott. Amikor már mindezt látta, úgy olvashatjuk, hogy visszafordult, de elfogták mégis őt. És gondolták, hogy hát Husz nem tudták megalkuvásra bírni, most talán Jeromossal többen mennek, börtönbe vetették, kegyetlen helyzetbe leláncolva, gyötrelmes testhelyzetben csak kenyeret, vizet kapott, és néhány hónapig így élt, és a kegyetlenségtől halálosan megbetegedve már úgy érezték, hogy kicsúszik a kezükből. Tehát nekik nem az volt a lényeg a katolikusoknak, a pápasságnak, hogy valaki meghalljon, az ellenség meghalljon, és már ne tudja az ő munkáját tovább végezni, hanem az lett volna, hogy vonja vissza a tanait, és itt olvasnák egy idézetet. Jeromos tehát a gyűlés elé vitték, és lehetőséget adtak neki a választásra. Vagy visszavonja tanait, vagy a mágiára kerül. A halál fogságának mindjárt az elején irgalmas cselekedet lett volna a börtönsors szörnyű gyötrelmeihez képest. De most a betegségtől, a börtönélet kegyetlenségétől legyengült, a félelemtől és bizonytalanságtól meggyötört, a barátaitól elválasztott, és 20 halála miatt elcsüggett Jeromos bátorsága megtört, és meghajolt a zsinat akarata előtt. Elkötelezte magát a katolikus vallás hű követésére. Jeromos elfogadta a zsinat határozatát, és ő is elítélte Wycliffe és Hus tanait, kivéve azokat, amelyek a római egyház szerint is szent igazságok. Ez volt az a kibúvó, amivel Jeromos megpróbálta elhallgattatni lelkiismeretét, és elkerülni a halált is. De börtöne magányában tisztában látta tettét. Hus bátorságára és kitartására gondolt, és éles ellentétként önmagára, az igazság megtagadójára. Majd gondolatai a mesterre terelődtek, akinek szolgálatára elkötelezte magát, és aki érte elviselte a kereszthalált. Visszalépése előtt a szenvedések közepette az a bizonyosság vigasztalta, hogy Isten pártját fogja, de most bűntudat és kétel gyötörte lelkét. Tudta, hogy Róma még többet fog kívánni tőle, mielőtt béke jobbot nyújt neki. Az az út, amelyre lépett, csak teljes hitehagyással végződhet, és döntött. Azért, hogy megszabaduljon a szenvedéstől, nem fogja megtagadni az urát. És akkor, amikor Jeromost a nagy tanács elé vezették, akkor így szólt. Ifjúságom óta elkövetett bűneim közül egyik sem nyomja úgy a lelkiismeretemet, és nem okoz olyan szívbemarkoló bűntudatot, mint amelyet ezen a végzetes helyen elkövettem, amikor a Wycliffe ellen és a Szent Mártír barátom és mesterem Hus János ellen hozott aljas ítéletet helyeseltem. Igen, teljes szívemből megvallom ezt a vétkemet, és mély fájdalommal jelentem ki, hogy gyalázatosan meghunyászkodtam, amikor a haláltól való rettegésemben elítéltem tanaikat. Ezért kérem a mindenható Istent, bocsássa meg kegyesen bűneimet, és különösen ezt a legförtelmesebbet. És akkor kiáltották, hogy halál, és úgy olvashatjuk, hogy hátulról akarták meggyújtani a mágiát, és azt mondta, hogy csak lépj előre, mert ha félnék, akkor nem lennék most itt. Tehát itt Hus és Jeromos, különösen itt Jeromos életét szerettem volna kidomborítani, hogy amikor az ember megalkuszik valamiért, amit a legtöbbre tart itt az életben, az életünket féltve megalkuszunk. Talán még ezt nem mondhatjuk egy elmúlt időbe, vagy jelen időbe, csak jövő időbe, hogy a Szentírás beszél arról, hogy mindannyian, akik élve éljük meg ezt az időszakot, ilyen megpróbáltatás elé fogunk kerülni, hogy az igazság mellett, és akkor a földi és egyházi hatalmasságok ellen kerülve fogunk síkra szállni, vagy megalkudva, féltve a földi életünket, és ezzel eljátszva az örök életünket. Itt is érdemes arra a mérleg serpenyőre tenni, hogy mi az érték, mi az érdemes. Hogy félve és kímélve ezt a mulandó és semmi életünket, vagy előre készülni arra, hogy a Jóisten erősítse meg a lépteinket, hogy most neveljen már bennünket arra, hogy legyünk bátrak, legyünk kitartók, hogy legyünk lelkileg gerincesek, és nem megalkuvók, hogy amikor tényleg az életünkről lesz szó, amikor kiadatnak majd szépen azok a rendeletek, amelyekről Jelenések könyve szól, akkor legyen majd elég hitünk és bátorságunk megállni az Isten mellett, az Isten ügye mellett. Ugye, visszatérve a bevezető gondolatokhoz, azt említettem, hogy mi olyan korban élünk, amikor az az ember sikeres, népszerű, aki simulékony, olyan, mint a kaméleon, hogy változtatja a színét. Sátán, azt mondhatjuk, hogy megnyerte szinte az egész társadalmat a maga számára, és most dühött elszántsággal az a kicsi maradék, maroknyi nép ellen veszi fel egyre inkább a harcot, akik még az Isten igazságát őrzik és szeretnék képviselni. Befejezésül még két idézetet olvasnák. Ezt most többeteknek ismerős, ez a Menekülés Istenhez című könyv, és emlékeztem rá, hogy van egy ilyen elképzelt jelenet benne, amikor Sátán és az ő démonai beszélgetnek, és ezt kerestem meg, hogy hogyan próbálja Sátán az Isten gyermekeit elejteni. Ez egy elképzelt esemény, amikor a gonosz ezt mondja az övéinek. Ide hallgassatok, démonok, nem tudjátok megakadályozni, hogy a keresztények eljárjanak a gyülekezeteikbe, mert el fognak menni. Nem tudjátok megakadályozni, hogy ragaszkodjanak a tanításaikhoz, vagy hogy imádkozzanak, mert meg fogják tenni. Meg kell változtatni a taktikánkat, ha tartós sikert akarunk elérni. Barátaim, a kulcs szó az idő. Meghagyhatjuk nekik a tanításaikat, az imáikat és a gyülekezetbe járást, ha ellenőrzésünk alá tudjuk vonni az idejüket. Az idő a kulcs tényező, mert enélkül sosem tudnak megváltó kapcsolatra lépni Jézussal. Folytassanak konzervatív életmódot, de ügyeljetek rá, hogy semmi szín alatt ne közelítsenek úgy Istenhez és a Bibliához, mint megváltásra szoruló bűnösök. Ha így tesznek, már is elveszítettük őket. Barátaim, az idő a mi legnagyobb fegyverünk és szövetségesünk. Éljünk vele bölcsen, és hagyjuk őket, hogy még egy kicsit szenderegjenek öncsalásukban. Így a világ és az egyház is a miénk lesz, és örökké tartó győzelmet aratunk. Barátaim, győzelemre fel! Otthon beszélgettünk a lányokkal, és azt mondták, hogy sok ige hirdetésnél az a gond, hogy fel van vázolva a probléma, de nem kapjuk rá a választ, hogy mi a megoldás. Úgy gondolom, hogy én sem merítem ki most ezt a témát, és magát a választ sem nem találjuk meg teljes egészébe, hogy hogyan válhatunk tényleg Isten mellett mindenkor hűséges, kitartó emberekké. De itt a felolvasott idézetben azt találjuk, hogy Sátán nem fog támadni bennünket azért, hogy hívő emberek vagyunk, vagyis hogy keresztény emberek vagyunk. Azért fog támadni, ha élő, megváltó kapcsolatba akarunk és jutunk a mi megváltónkkal. Viszont ez az, ami fel tud bennünket, ez a kapcsolat tud bennünket felkészíteni arra, hogy megálljunk a ránk váró próbákban. Tehát úgy gondolom, hogy érdemes ezt tovább gondolnunk, és életünknek ezen a területén változásokat hozni, hogy hogyan tudunk tényleg időt energiát, lehetőséget szánni arra, hogy lehetőséget adjunk az Istennek, hogy belépjen az életünkbe, hogy tudjon bennünket tanítani, hogy minőségi időt kaphasson ő az életünkből. Ezt egyénileg kell erre való választ mindannyiunknak megkeresni. És befejezésül még egyetlen egy idézetet olvasnák, ami a megalkuvásról szól. Minden ember álljon Istenben, ne legyen eladható, ne legyen megvehető, hanem tanúsítson keresztény szilárdságot, határozottságot. Ne szolgáljatok senki emberfiának attól való félelemből, hogy mi mindent tehet ellened az az ember, ami számodra kellemetlen. Nem lehettek keresztények, ha bárki más ember lelki ismeretétől fügtök. Krisztus azért halt meg, hogy erkölcsi függetlenséget adjon az embernek. Keresztények lelki ismereti ügyekben miért tűrik el, hogy más elmék térítsék el és irányítsák a helyesről és igazról alkotott elveiket? Isten szolgái álljanak ellene a helyes elvektől való bármilyen eltávolodásnak. Nehémiás határozottan állást foglalt az ember jogaiba való akár legenyhébb belegázolás ellen. Neki is szembe kellett szállni a tisztségeket viselő testvéreivel, ő azonban elkülönítette magát tőlük. Intőként foglalt állást, helytelenítve rosszalva eljárásukat, mely ellenkezett a Bibliának az igazságosságról felállított mértékével. Mikor unszolták, hogy szövetkezzék velük igazságtalan eljárásukban, akkor Nehémiás határozott bizonyságot tett. De én nem cselekedtem így az Isten félelme miatt. Hát adja a jó Isten, hogy ez a nehémiási lelkület erősödjön meg mi bennünk is, hogy az Isten vezetése legyen számunkra a mérvadó. Itt azt olvastam egy mondatba, hogy nem lehettek keresztények, ha bárki más ember lelki ismeretétől függtök. Adja Isten, hogy viszont a mi lelki ismeretünk az tőle vezetett és irányított legyen, hogy megharcolhassuk a mi harcunkat és győztesek lehessünk. Amen.